Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mai magazinban köszöntöm állandó segítőnket, szakértőnket, dr. Téglás Pétert. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mit hoztál nekünk? Filmet, könyvet vagy mindkettőt?
Egy könyvet szeretnék ismertetni, egy fiatal magyar szerző, Kovács Krisztián Hiányzó történetek című könyvét, amely 2022-ben, tehát nagyon friss, jelent meg az Európa könyvkiadó gondozásában. Én azért tartom nagyon fontosnak ezt a könyvet, mert talán segíteni kellene a hallgatókat is, és mindenki mást, a honfitársaimat, hogy egy kicsit nagy kifejezést használják abban, hogy ne feledkezzenek meg a közelmúltukról. Ne legyünk olyanok, akik nem emlékeznek, hogy egy-két évvel ezelőtt, egy évtizeddel ezelőtt mi történt Magyarországon, milyen személyi viszonyok voltak, milyen politikai viszonyok voltak. És elsősorban talán ne feledkezzünk meg arról, hogy mi a saját családunknak a története. Miként vívta meg a harcát a család, a családon belül az egyes személyek miként vívták meg a harcukat azokban a történelmi kataklizmákban, amelyek a 20. század során Magyarországot érték. A Kovács Krisztián féle könyv lényegében erről szól. Nagyon röviden ismertetném a Libri.hu-nak a recenzióját. Kovács Krisztián első regénye, hadd tegyem hozzá egyébként, hogy valóban első könyves íróról van szó, a múlt és a múlt által befolyásolt jelen megértésére tett szenvedélyes generációs kísérlet. Az előző század a jelen rémálmaként visszavisszatér, és ha már nem menekülhetünk előle, jobb, ha szembenézünk vele, akármennyire félelmetesnek is tűnik, amit látunk. A Hiányzó történetek a továbbélés fordulatos regénye a II. Világháborútól napjainkig. Karakasztól Budapesten át Tokióig érő letehetetlen történet, vérbeli mai próza.
Rengeteg minden jutott eszembe ez alatt. A napfény íze egy kicsit őt idézi, hiszen a generációkon hogyan lehet túlélni a családoknak a magyar történelem fordulatait, illetve a Kepes Andrásnak van egy hasonló regénye. Félelmetesen hangzik azért.
Azon túlmenően, hát legyen azért egy könnyed apropója is ennek a könyvismertetőnek, nevezetesen az, hogy mégiscsak a nyár elején tartunk, és ez terjedelmét illetően is egy olyan könyv, amely tökéletesen alkalmas arra, hogyha valaki szabadságra megy, és megfelelő mennyiségű szabadideje van, akkor ezt a könyvet el fogja tudni olvasni. Még egyszer mondom, hát ez nem egy kis terjedelmű könyv, hát nyilván a hallgatók ezt nem láthatják, de ha az interneten rákeresnek, akkor képet kapnak róla, hogy miről van szó, egyébként elektronikus formában is már letölthető. Tulajdonképpen arról van szó, hogy napjainkban játszódó cselekmény, amikor egy vojvoda Dániel nevezetű fiatal ember találkozik az ezredforduló magyar valóságával. Nem hízelgő leírást kapunk a sajtóviszonyokról, politikai viszonyokról, és ez a meglehetősen naív fiatal ember tulajdonképpen nagyon korán szembesül azzal, hogy ilyen viszonyok között ő, főleg újságíróként nem tud boldogulni. Ki is teszik a szűrét egyébként abból a szerkesztőségből, ahol a pályáját megkezdte, és nincs más ötlete, mint visszatérni a családhoz, a családi gazdaságba. Pest Erzsébeten van egy ilyen focipálya komplexum, ilyen kispályás, műfüves pálya, amely a család tulajdonában van, és hát ugye a szórakozni, kikapcsolódni, sportolni vágyó emberek időről időre egy-egy pályát kibérelnek, ott lejátszák meghatározott időn belül a maguk meccsét, és ezt követően mit csinálnak a férfiak? Leülnek a büfébe, és söröznek, és természetesen söröznek. Na most ez 1989-től kezdve a család tulajdonában van, amit az apa, a Daninak az apja, nagyon ügyesen kezel, rengeteg munka van vele, rengeteg törődés van vele, és hát főleg azokkal a vendégekkel van rengeteg törődés, akik ugye jól kirohangálták magukat, és aztán nem tudnak hazamenni, akár éjfélig is ott csörögnek, már a 10. sör után is. Na most hát ugye ebbe a munkába aztán bekapcsolódik, segít az édesapjának, hát számára is rengeteg feladatot ad ez a munka. A dolgok érdekessége és tulajdonképpen az egész probléma onnan kezdődik, hogy az édesapjával azt a melegtartalmú bizalmi viszonyt, ami egy apa és fia között tulajdonképpen létrejöhetne, nem tudják létrehozni. Az apa nagyon befelé forduló, nagyon hallgatag, és főleg egy ponton a nagyapa személyéről akit a Dani nem ismerhetett, mert 1983-ban meghalt, egyszerűen nem hajlandó nyilatkozni. Valahányszor a nagyapa szóba kerül, akiről azért tudják, tehát az egész családban tudják, hogy egy híres ember lehetett, de hogy egész pontosan mi volt vele a probléma, és mi ez a nagy családi hallgatás az ő személyével kapcsolatban, ezt a fiú csak nagyon-nagyon hosszas kutató munka után tudja meg. A regény éppen a terjedelem miatt rendkívül szerteágazó, és hogyha egy nagyon-nagyon halvány bírálatot mondhatok ezzel kapcsolatban, akkor én azt mondanám, hogy azért ebben a könyvben több könyvnyi anyag is benne van, és talán egy kicsit, hogyha tömörebben vezeti a történet szálait, akkor még élvezhetőbb lett volna, de nagyon hangsúlyozom, ez az én véleményem.
Innen fogjuk folytatni Kovács Krisztián első regényét, Hiányzó történetek címmel, amely a magyar történelmi éveken a közelmúlt történetéből indulva vezet bennünket végig, maradjanak velünk.
Vend és olvasd, és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai könyvismertetőt dr. Téglás Péterrel. Kovács Krisztián, Hiányzó történetek, halljuk tovább ennek az első regénynek, az író első regényének az ismertetőjét.
Tehát tulajdonképpen azzal fejeztem be, hogy hát egy kicsit bőlére van eresztve, és számos történetszál, magánéleti történetszál, akkor a történet története van a könyvben foglalva, hangsúlyozom, nem megterhelő módon, tehát azért a könyv élvezhetőségét ez alapvetően nem zavarja. Na most éppen azáltal, hogy annyiféle oldalra és minden irányba ágaznak el a történet, hogy én kiválasztom a legfontosabbat, ami tulajdonképpen ihlette az egész regényt. Nevezetesen a nagyapának, tehát a vojvoda család nagyapjának a történetével, amely az egész családban mai napig konfliktusokat gerjeszt, mert egyfajta kiátkozásban, egyfajta felejtésben részesítették ezt a szerencsétlen embert, aki nagyon-nagyon súlyos dolgokon esett át a maga életében. Következőkről van szó. A nagyapa a második világháború idején, 1944-45 fordulóján 16-17 életéves volt, és az utolsó napokban a teljesen megvadult nyilasok már, ugye ezeket a gyerekeket is összeszedték, kiszolgáltatták a németeknek, akik beöltöztették Hitlerjugend egyenruhába őket, és föltuszkolták télidőben, ugye december-január hónapban föltuszkolták őket egy tehervagonba, és Linzbe, az ausztriai Linzbe szállították őket azzal, hogy hát ott valami kiképzést kapnak, és akkor majd bevetik ezeket a gyerekeket, be fogják vetni a jól felfegyverzett ellenséggel szemben. Na most hát az út is borzalmas, szörnyű, nincs megfelelő élelem, ugye nincs megfelelő fűtés, tehát többen meghalnak, súlyos betegségeket szednek össze addig, amíg odaérnek Linzbe. Linz nem olyan rettenetesen messzi van, na de hát a korabeli viszonyok között ugye ez több napig tart, amíg a vonat odaér. Na azt Linzben már egy olyan káosz fogadja a vojvoda nagyapát, azt a fiatal embert, annak idején, hogy tulajdonképpen módjuk van arra, hogy három társukkal együtt megszökjenek és elinduljanak Magyarország irányába, vagy legalábbis abba az irányba, ami irányból sejtik Magyarországot, és egészen 12 kilométeres távolságra sikerül nekik eljutni, és hát ez egy borzalmas hely, ahova jutnak, mert az Mauthausen. Ugye Mauthausen Linz közelében lévő szörnyű koncentrációs tábor, és nem magával a táborral találkoznak, hanem egy olyan osztrák családhoz kéretőznek be, ahol két lány és az anya él. Egyik társuk már súlyos fagyási sérüléseket szenvedett, és hát föltétlen segítséget kell kapjanak, föltétlen civilizált körülmények közé kell jussanak, mert nyilvánvaló, hogy a fiatal embernek le fog fagyni a lába. Lényeg az, hogy nagyon készségesen és egyébként nagyon emberi módon ez az osztrák család próbál segíteni, érezni a feszültséget, és később ki is derül, hogy ehhez a családhoz bejáratos, egy teljesen eszement, SS-tiszt a szolgájával együtt, és szexuális szolgáltatásokra kényszeríti a nőket. Na most nem most sokkal később, egyébként az egyik lány, ugye két lány, illetőleg az anyáról van szó, az egyik lány tetejében ápolónő, szakszerű segítséget tud adni ennek a megsérült fiatalembernek, és mindeközben megjelenik ez a német tiszt, aki állítja magáról, hogy ő hát a Mauthausennek a parancsnoka, de hát ez kevésbé valószínű, elképzelhető, hogy valami kóborlovagról van szó ugye ebben a káoszban, és az a lényeg, hogy a teljesen eszement perverz adja azt az ötletet adja ki, hogy arra kényszeríti a mi főhősünknek a nagyapját, hogy a szemelátára közösüljenek, és ezt napokon keresztül terrorizálja őket, mondom, hát egy eszement perverz alakról van szó. Na most hát ezek a fiatal emberek egy idő után annyira megelégelik ezeket a szörnyű megaláztatásokat, hogy elhatározzák, hogy megölik ezt a tisztet, kiismerik a napi rendjüket, és amikor egyedül maradnak vele, akkor a mi nagyapánk, vojvoda nagyapánk egy kést szúr bele a nyakába. Ezt azonban rendesen nem sikerül neki megvalósítani, időközben a tiszti szolga visszaér, és egy géppisztollyal lelövöldözi az osztrák családot, már korábban agyonlövik az egyik társukat, aki ugye nem volt hajlandó engedelmeskedni. Őnekik viszont az a szerencséjük, két fiúnak az a szerencséje, egy Gálik nevezetűnek és a mi vojvodánknak, hogy elzuhannak a padozatra, és az a lövöldözés nem éri őket, amit ez a félrészeg tiszti szolga ugye ott a mészárlás során elkövet. Menekülni kezdenek, hátrahagyván az egyik társukat, aki hát föltetően súlyos sérülésben szenved, illetőleg látják, hogy a nyakon szúrt SS tisztnek még rebeg a szeme, tehát föltetően még nem halt meg. Innen folytatódik a történet, sikerül nekik visszajutni Magyarországra, egyébként amerikai fogságba esnek, az amerikaiak segítik haza őket. Olyan borzalmas ez, amiket átélt a vojvoda papa, hogy elmegyógyintézetbe kell mennie, tehát ideggyógyászati kezelésre van szüksége ahhoz, hogy visszatérjen a normális életbe. Lényege az, hogy az 50-es éveket úgy, ahogy valahogy a családja túléli, és a 60-as években a kádári konszolidáció idején összeismerkedik Széchenyi Zsigmonddal. Ugye Széchenyi Zsigmond neve gondolom nagyon sokak számára ismert, ő az a Széchenyi családnak az a tagja, aki hát most, hogy szerencsés vagy szerencsétlen, de hát ugye megélte a kommunizmust, őt is kitelepítették az 50-es években, viszont a 60-as években ugye hát olyan neve van az afrikai vadászatai, a különböző munkái, útleírásai révén, hogy politikai rendszerét sajátos módon visszafogadja. Egyébként ez egy nagyon érdekes történet, mert Széchenyi Zsigmond az, aki a kádári elitet megtanítja vadászni. Hát ugye csak egy probléma van, amit olyan nagyon nehezen tudnak megoldani, hogy hogyan szólítsák a Széchenyit, mert hát ugye egy arisztokratának azt mondani, hogy Széchenyi elvtársát, azért ez egy furcsa, de Széchenyi úr se jön igazából ki a...
Nincs benne az akkori szójárásban.
Így van. Na most lényeg, hogy megismerkedik vele, és részesül abban a szerencsében, hogy elutazhat vele, mert ugye a 60-as években tudjuk, és ez történelmi tény, elutazhat vele Afrikába. Tegyük hozzá, hogy maga a történet, ugye rögtön a szerző tisztázza az előszóban, hogy egy kitalált történetről van szó, és hát ugye bármilyen szereplőre is hasonlít a regénybeli hősök, bármelyik szereplőre, hát az csak a véletlennek a műve. Na most természetesen nem vonatkozik azokra személyekre, ugye akik valóságos történelmi személyek.
Innen fogjuk folytatni ennek a lebilincselen érdekes regénynek az ismertetőjét, Kovács Krisztián Hiányzó Történetek című könyvéről halljuk dr. Téglás Pétert, jöjjön most egy kis zene, és folytatjuk az ismertetőt.
Vendés olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Kovács Krisztián első regényéről van szó, amely bizonyára nagyon lebilincselő, hiszen első regényként repertoárra tűzted, tehát neked tetszett.
Én nekem nagyon tetszett, és még egyszer mondom, amit lényegében a bevezetőben már említettem, nem titkolt szándékom mindenkit arra biztatni, hogy ne feledkezzen meg a magyar közelmúltról, és legfőképpen a saját családja közelmúltjáról. Ugye Széchenyi Zsigmonddal ő is távozhat a Magyar Tudományos Akadémia anyagi támogatásával, hát természetesen ehhez a legfelsőbb politikai vezetőnknek hozzájárulása is kellett. Széchenyi Zsigmonddal Afrikába megy, ez egy történelmi tény, Afrikába megy egy vadászatra, és tulajdonképpen kiderül, hogy miért törekszik annyira, hogy Széchenyi Zsigmonddal az országot el tudja hagyni. Arról van szó ugyanis, hogy minden ideggyógyászati kezelés ellenére azt a traumát, amit 1945. januárjában átélt Ausztriába ennek a perverz vadállati embernek a kezei között, egyszerűen nem tudta földolgozni. És elhatározta, és a korabeli szűk nyilvánosságot és levéltárokat felhasználva kutatott ennek a német tisztnek esetleges továbbélésével kapcsolatban, hisz látták, hogy nem halt meg a szúrás következtében, nem halt meg, és van még egy másik fonala az ő motivációjának. A meglőtt társa, akiről föltételezi, hogy szintén nem halt meg, nagyon-nagyon szeretné tudni, hogy mi lett a sorsa. Na most a dolgok lényege az, hogy Afrikába érve Széchenyivel megbeszéli, hogy akkor ő nem a vadászaton vesz részt, hanem átutazik Dél-Amerikába, ahová tudva levő, hogy a túlélő náci tisztek többsége és a magukat egyébként nagyon súlyosan a nácizmus idején exponált német tisztségviselők többsége elmenekült, ő föl fogja kutatni, Caracasban föl fogja kutatni, mert vannak arra adatok, hogy ez az ember oda menekült. A dolgok lényege, hogy talál is egy ehhez hasonlító embert, egy nagyon drámai jelenet, elhatározza, szerez egy szikét, kifigyeli ennek az embernek, aki már teljesen szklerotikus állapotban van, ápolónője van, lényegében sem beszélni, sem reagálni nem tud, de úgy ítéli meg a mi főhősünk nagyapja, hogy igenis ez az a személy, ez az a náci tiszt, aki ővelük ezt a szörnyű megaláztatást elkövette. Kifigyeli a napi rendjét, belopózik hozzá, és elhatározza, hogy egy késsel átvágja a torkát. Viszont amikor a test közelbe jut ehhez az emberhez, elbizonytalanodik, hogy vajon őróla van ez szó, hogy valóban tényleg ez a szerencsétlen nyomorult, élő halott azonos-e azzal a tiszttel, akitől ilyen súlyos sérelmeket szenvedtek el, és egy nagy-nagy katarzis, egy nagy sírás, egy nagy egyéni dráma után a helyszínről elmenekül, nem öli meg, nem bántalmazza ezt az embert, egyébként nem is találja meg a nyakán azt a forradást, amit ő annak idején okozott, hisz nyilván az egy olyan szúrás, amely nyomtalanul nem múlhatott volna el. Visszatér Magyarországra, és Magyarországon meglepetésre, annak ellenére, hogy Széchenyi segítségével maga is több útleírást készít és könyvformájában kiadja, nem az újságíró vagy egy írói pályát választja, hanem elmegy tűzoltónak. De meglepő módon Budapest egyik kerületében tűzoltó lesz, és tűzoltóként tevékenykedik, halad előre a tűzoltó ranglétrán, mindaddig, amíg szigorú arcú, szürke öltönyös urak meg nem jelennek. Föltételezem, hogy a hallgatóknak nem kell különösebben magyarázni, hogy ez bizony a magyar titkos szolgálat, 3/2-es osztály, és megzsarolják. Tehát az előrejutás feltételéül szabják, hogy működjön együtt a titkos rendőrséggel. Alapvetően arról a társáról kell jelentéseket adni, arról a Gálik nevezetű társával, akivel túlélik az ausztriai szörnyűségeket, mert ez a társa először a Népszavánál, majd a Népsportnál újságíró lesz, és valami miatt a rendszer bögyében van, föltetően olyan írásokat jelentetett meg, ami hát ugye a korabeli politikai vezetésnek nem tetszett. Vállalja, aláírja a beszervező nyilatkozatot. És egy bizonyos idő után, amikor hát magának a titkos rendőrségnek is egyértelművé válik, hogy teljesen fölösleges az ő, tehát egész egyszerűen nincs egy olyan karakterisztikus, úgynevezett rendszerellenes tevékenysége a Gálik nevezetűnek, amit érdemes volna figyelni, egy új feladattal látják el, nevezetesen. Ők maguk is, és időközben a vojvoda papa is rájön arra, hogy a meglőtt fiatalember, Ausztriában meglőtt fiatalember igenis túlélte, bizonyára túlélte a sérülést, az amerikaiak ápolták, amerikai kórházba került, és azon szerencsések közé tartozott, aki viszonylag gyorsan ki tudott menni Amerikába, tehát emigrált Amerikába, ott nagyon komoly egyetemi tanulmányokat végzett, Teller Edénél hallgatta a fizikát, és a későbbiekben Teller Ede asszisztense lett. Ez természetesen az oroszoknak, meg hát ugye a magyar kommunistáknak is egy
érdekes pont.
Nagyon érdekes pont volt, hisz hát ugye tudjuk, hogy Teller Ede a hidrogénbombának az atya, és hát kérlelhetetlen antikommunista kérlelés, és hát főleg nincs a szíve közepén az orosz birodalom, próbálják arra rávenni, hogy vegye föl a kapcsolatot ezzel a személlyel. És amit egyébként a magyar titkos szolgálat sem tud, csak az unoka tudja meg a rejtett levelek megtalálása után, hogy a meglőtt személy szintén vojvoda, és nem idegen, hanem a papának a testvére. Tehát tulajdonképpen másodfokú nagybátyja a főhősünknek, és azért titkolták el, hogy ők testvérek, mert féltek attól, hogy testvérként majd elválasztják őket, mindentől féltek, hát ugye abban az igen, szituációban igen. A légkörben teljesen érthető, elválasztják őket, és akkor így majd szem elől tévesztik egymást, és volt annyi előrelátás a papában, hogy meghagyta az öccsének, ha elválunk, vagy elszakítanak egymástól bennünket, akkor nélkülem neked egy egyetlen menekülési útvonalat lehet, az pedig nyugatra figyen. És ezt az öcs nagyon jól megjegyezte, és amikor kikerült a kórházból, akkor az igyekezet nem arra irányult, hogy visszajusson Magyarországra, hanem Belgiumba került, és Belgiumból pedig Amerikába emigrált. Na most ugye ezek a nagyon súlyos frusztrációk, az élete során átélt nagyon súlyos frusztrációk aztán oda vezettek, hogy tulajdonképpen igazi motivum nélkül 1983-ban öngyilkosságot követett el. Magára hagyta az édesanyját, magára hagyta a Daninak az édesapját is, tehát az egész családot, és tulajdonképpen így neheztelés a család részéről. Ez a féle önzés, ez a féle súlyos önzés miatt alakult ki, és tartotta magát a mai napig. Nagyon hangsúlyozom befejezésre, nagyon hangsúlyozom, hogy én ennek a könyvnek csak az egyik szálát ismertettem, ez ezerféle kapocs köti össze a számtalan egyéb történettel, ami meggyőződésem szerint rendkívül szórakoztató és tanúságos.
Kovács Krisztián Hiányzott Történetek című 2022-es regényének ismertetőjét hallottuk. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm szépen.
Dr. Téglás Péter rovatában voltak. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.